Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Ismét elindult a digitális témahét a Belügyminisztérium köznevelési államtitkárságának támogatásával az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány szervezésében. A 10. témahéthez eddig már több mint 900 köznevelési és szakképzési intézmény csatlakozott, határon innen és határon túl. Dobanics András kérdezte Főző Attilát, a projekt szakmai vezetőjét.
A digitális témahét már egy 10. éve zajló eseménysorozat, aminek az a célja, hogy a digitális pedagógia, azaz a digitális technológiával támogatott oktatás és a projektmódszer az iskolákban minél jobban meghonosodjon, és ezen közben a gyerekek digitális írás tudása és igazából a pedagógusoké is fejlődjön.
Ugye 2016-ban indult a projekt sorozat. Mennyit változott azóta, azért mégiscsak eltelt 10 év maga a program, illetve a tartalom?
Az biztos, hogy az eredeti értékek megmaradtak, tehát az, hogy fókuszálunk a projektpedagógiára és a digitális technológia minél hatékonyabb alkalmazására, de természetesen a digitális világ sokat változott azóta, így újabb és újabb kihívások jelennek meg. Ráadásul a digitális témahéten résztvevő intézményekben a projektek témái szabadon választhatók, így aztán a sokszínűség garantált. Minden évben vannak kiemelt témák, így most már egy jó ideje a mesterséges intelligencia értő használata is fókuszban van, de ugyanígy fókuszban van a digitális esélyteremtés is, vagy az algoritmikus gondolkodás fejlesztése például.
Mennyi intézményt tudtak elérni, és mennyire tudnak átnyúlni a határokon?
Ebben az évben több mint 900 intézmény csatlakozott eddig a digitális témahéthez, de mivel nincsen kitűzött határidő, csak egy kiemelt időszak, a projektek megvalósíthatók a tanév során bármikor, tehát az, hogy eddig 940 intézmény csatlakozott, az egy pillanatnyi állapotot jelent, ez nőni fog. Ezek között óvodák, általános iskolák, középiskolák, szakképző intézmények és bizony külhoni intézmények is vannak. Minden évben ők is szerepelnek a pályázatokon.
Milyen kategóriákban várják a pályázatokat?
Két nagy köre van a pályázati lehetőségeknek. Vannak a fő kategóriák, amelyek az általános és középiskolák számára, illetve a pedagógusok számára vannak kiírva. Ide tartoznak még az óvodák, illetve a külhoni magyar intézményeknek szánt kategóriák is, illetve vannak támogató partnerek, akik különböző külön díjakat finanszíroznak, azok valamilyen speciális céllal kerültek kiírásra.
Hol találhatók meg a pályázati kiírások, illetve hogyan lehet csatlakozni a programhoz?
A pályázati kiírások a digitalistémahét.hu-n érhetők el. A csatlakozás egyszerű, mert tulajdonképpen egy videót kell készíteni a projektről, egy néhány perces videót, és egy leírást arról, hogy hogyan dolgoztak az iskolában a pedagógusok és a tanulók. A Digitális Témahét YouTube csatornáján számos előadás, videó érhető el, amelyben elmondjuk, hogy hogyan érdemes pályázni, hogyan kell felépíteni egy projektet. A Digitális Témahét pályázati eredménye júniusban lesz nyilvános, amikor egy jubileumi szakmai konferencia keretében adjuk át a díjakat, bemutatkoznak a nyertes pályázatok, és még számos más témakörben szakmai előadókat is fogunk fogadni. Egy izgalmas pedagógiai konferenciával zárjuk a tanévet.
Újdonság a digitális témahét programban, hogy idén először helyet kap a programban az első országos Kréta IFM, vagyis az idegennyelvi felkészítő modul napja. Erről kérdezte Tatár Tíme a Gubáné Csánki Ágnes stratégiai vezetőt.
A digitális téma hét idén 10-szer kerül már megrendezésre, és most már több száz iskola, aki csatlakozott a programhoz. Ez egy hosszabb, több hetes programsorozat. Estenként webináriumokon vehetnek részt digitális technikákkal. Mi például az érettségi nyelvvizsgára való felkészítésről fogunk beszélni, hogyan valósul meg ez a Kréta IFP modullal. Tehát sokféle témakörből választhatnak a pedagógusok, és igazából egy egész héten át mindenféle rendezvény van az iskolákban, és ennek lesz az egyik kiemelkedő pontja, ez a bizonyos első országos Kréta IFM nap.
Mit takar ez a kifejezés? Milyen programokat, milyen eseményeket, milyen lehetőségeket?
Azok számára szervezzük, akik még nem találkoztak azzal, hogy mi az, hogy IFM, vagyis hogy idegen nyelvi felkészítő modul, és attól kapcsolódik hozzá a Kréta szó, hogy a Kréta felületén található, és ezáltal minden köznevelésben lévő pedagógus és diák igénybe veheti, azaz tanulhat és taníthat angol és német nyelvet 2021-től, és az elmúlt hónaptól pedig ez a kínálat bővült a spanyol, francia és magyar mint idegen nyelv tanulási lehetőséggel is. Alapvetően ez egy nyelvtanító, nyelvtanuló program, egy online felület, egy applikáció, amit bármilyen informatikai eszközre lehet tölteni. Hát nyilván a mai korosztály, az Z-generáció és az alfák, ők már telefonon használják, de a pedagógusok nagyon sok esetben a saját laptopuk az eszközük hozzá. A digitális témahéten, szerdai napon fogunk egy országos rendezvényt tartani, online élő órákhoz lehet csatlakozni. Nyelvtanárok 4 idősávból 8-tól délig választhatnak, és azon belül is angol és német nyelvből, és azon belül még akár ismerkedő tanórán részt venni, olyanok, akik még nem voltak a felületen, olyanok is jelentkezhetnek, azoknak is kínálunk lehetőséget, akik valamilyen szinten vannak, hiszen ugye több szintből áll a nyelvrecke sorozat, illetve olyan is van, hogy akár az érettségi nyelvvizsga felkészítést választhatják. Tehát általános iskolától középiskolásig várunk pedagógusokat, akik regisztrálják a tanuló csoportjaikat, és hát öröm számunkra, hogy éppen az egy órával ezelőtt néztem meg, hogy közel 5000 diák csatlakozott most már a programba, azt a pedagógusaik által. Több száz iskola vesz részt a programba, és mi csak a felénél tartunk a regisztrációs időszaknak, úgyhogy bízunk benne, hogy valóban egy nagyszabású rendezvény lesz.
Egészen július 9-ig használhatják ügyintézése az e-felvételit a szeptemberben induló képzésekre jelentkezők, mondta el az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese. Vanó Renáta hozzátette, a következő hónapokban adat és sorrend módosításra, illetve dokumentum pótlásra is lehetőség lesz az online felületen. Rozgony Ádám készített interjút Vanó Renátával.
Március második felében az Oktatási Hivatal kinyitja újra az e-felvételi platformot a jelentkezőknek, és ez azért fontos, mert teljesen július elejéig a jelentkezők nyomon követhetik az e-felvételiben megadott adataikat, az ott feltöltött dokumentumaik státuszát, tehát hogy már feldolgozta az Oktatási Hivatal vagy a felsőoktatási intézmény. A jelentkezők tudnak további dokumentumokat feltölteni, amelyet időközben kaptak meg, akár sporteredményről, tanulmányi versenyről, vagy adott esetben hátrányos helyzetről, de itt kifejezetten kérjük is a 12-eseket, hogy amint májusban majd megkapják a bizonyítványukat, bizonyítvány 12-es oldalát legyenek kedvesek mi hamarabb feltölteni, hogy azon érdemjegyeket is meg tudjuk nézni, és pontot tudjunk számítani rájuk. Továbbá a jelentkezők módosíthatják egy alkalommal a jelentkezési sorrendjüket, illetve hogyha valamelyik jelentkezési sort törölni szeretnék, ezt is megtehetik.
Van olyan dokumentum, amit egyébként már nem lehet pótolni?
Nincsen olyan dokumentum, tehát nyilván február 15-ig az addig rendelkezésre álló dokumentumokat kértük, hogy töltsék fel a jelentkezők, de ha adott esetben korábbi év mondjuk a 10-es vagy 11-es bizonyítvány képe lemaradt, akkor még ebben az időszakban is tudják pótolni a jelentkezők, tehát töltsenek fel mindent, ami rendelkezésükre áll, illetve nagyon fontosnak tartjuk, hogy nézzék a jelentkezők a jelentkezés során megadott e-mail címüket, még a spam mappába is nézzenek be időnként, mert mind az oktatási hivatal, mind pedig a felsőoktatási intézmények e-mailben is küldenek tudnivalókat, vagy a hiánypótlásra való felhívást a jelentkezők felé. Fontos az is, hogy az elfelvételi felületére ugyanúgy, mint jelentkezéskor, ügyfélkapu plusszal, vagy a digitális állampolgárság programmal, tehát a DAP azonosítóval lehet belépni.
Időközben egy plusz tanulmányi eredmény képzettség megszerzését bizonyító dokumentumnak a feltöltése, és akkor tehát értelemszerűen lehetővé válik.
Abszolút, tehát időközben megszerzett végzettség, szakképzettség dokumentumát is várjuk, hogy feltöltsék a jelentkezők. Vannak olyan dokumentumok viszont, amelyeket nem kell feltölteni, mert rendelkezésünkre áll az adat. Ilyen ugye a frissen érettségizettek érettségi eredménye, vagy oklevél szerzés, tehát aki 2006 után szerzett oklevelet, ezen adatok rendelkezésünkre állnak, tehát ezeket nem kell feltöltenie a jelentkezőnek, ugyanúgy, mint a 2006 utáni nyelvvizsga eredmény.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Magyarországon a túlsúly a gyermekek 18-20%-ánál jelentkezik, kifejezetten elhízottnak pedig a gyerekek 7-8%-a számít. Ennek oka pedig a legtöbbször az, hogy megbomlik az elfogyasztott és a felhasznált kalóriák közötti energiaegyensúly. A negatív tendenciák megállítását szeretné elérni a Magyar Diáksport Szövetség aktív iskola programja, amelyet a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével együttműködve szerveztek meg. Tatár Tímea Kaj Mónika szakmai vezetőt kérdezte.
Az egészségtudatos életvezetés egyik alapköve az egészséges táplálkozás, amely a rendszeres fizikai aktivitás és a testmozgás mellett kiemelt figyelmet kap az aktív iskola programban. Látjuk ugyanis, hogy a túlsúly elhízás tekintetében sajnos a magyar fiatalok Európa szinten kedvezőtlen helyen állnak. Minden negyedik gyermek túlsúlyos vagy elhízott jelenleg hazánkban. Természetesen esetükben még kiemeltebben fontos a szülői együttműködéssel párhuzamosan az egészséges táplálkozásnak a kialakítása, és az ezzel kapcsolatos edukáció az iskolákban is.
Most az egészséges táplálkozás hetében milyen formában próbálják felhívni a gyerekek figyelmét arra, hogy mennyire komoly az összefüggés a túlsúly és hát az egészséges étkezés között?
Magának az egészséges táplálkozás témahétnek a célja, hogy a teljes tantestülettől különböző aktivitásokon, programon keresztül minél több információt adjanak át a gyerekek számára az egészséges táplálkozás témában, az egészséges táplálkozás alapelveiről, a vízfogyasztás fontosságáról és az egészségtelen táplálkozási magatartás formák veszélyeiről. Leginkább különböző játékos aktivitásokat szerveznek a gyerekeknek a közös egészséges reggeli készítéseken át, az aktív szünetekben megvalósított zöldséggyümölcs vadászaton keresztül, például az egész iskolai környezetet is igyekeznek minél inkább egészséges táplálkozásra ösztönzővé formálni, például vízvárokat helyeznek el az iskola különböző részein, vannak úgynevezett vízizsarok, akik arra figyelnek, akár órán, akár a szünetekben, hogy a gyerekek eleget igyanak, elég vizet fogyasztanak. Ahol üzemelnek például iskolakertek, azok most kiemelten hangsúlyos szerepet kapnak, rajztechnika órán plakátokat, kreatív rajzokat készítenek a vízfogyasztás és az egészséges táplálkozás fontosságáról, de egyébként nagyon jó ötleteket hallottunk már arra vonatkozóan, hogy matek, akár fizika órán is megtalálják a módját a pedagógusok, hogy a saját tantárgyi tartalmaikba hogyan tudják beleszűrni az egészséges táplálkozás fontosságát, akár tápérték kiszámításában, akár egy cukros oldat elkészítésével. Nagyon-nagyon kreatívak a pedagógusok, és nagyon nagy sikerrel zajlanak ezek a foglalkozások a gyerekeknél.
Ugye a szakemberek azok mindig mondják, hogy önmagában az egészséges táplálkozás az még nem feltétlenül elég ahhoz, hogy kevesebb túlsúlyos gyermek legyen. A testmozgás az, amit mindenféleképpen párosítani kell emellé. Hogyan látják a gyerekek, mennyire kapcsolják össze ezeket a dolgokat?
Nyilván valamennyire ez családfüggő és szülőfüggő, hogy mennyire ismerik ezeket a kapcsolatokat, akár a fitség egészség témában, akár az egészségtáplálkozás egészség témában a gyerekek. A mi célunk az, hogy az iskolában erről minél többet halljanak, és hát azt látjuk sajnos, hogy a gyerekeknek csupán a 20%-a, aki teljesíti az egészségügyi világszervezet, a WHO által ajánlott minimum napi fizikai aktivitás mennyiséget. Ami sajnos nagyon kevés, és hát nyilván ezen szükséges dolgozni, az aktív iskola program egyik célja, hogy minél inkább mozgásgazdagabb környezet is teremtsen a tanulóknak. És az eddigi adataink alapján egyébként nagyon jó úton haladunk, hiszen azt látjuk, hogy az aktív iskola programban a gyerekek 50%-a eléri ezt a WHO által ajánlott minimum ajánlást, és nagyon szépen fejlődik a gyerekeknek a fittségi állapota is.
Júliustól már csak gerincvédő iskolai székeket szabad beszerezni. Az oktatási intézmények az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatójától kaptak segítséget ahhoz, hogy a gyerekeknek milyen székekre van szükségük. Somhegyi Anna Mária reumatológus főorvos ennek kapcsán elmondta, a rossz iskolai székről nem ér le a tanuló lába, a derekát pedig nem támasztja meg. Igaz, egy jó széken is lehet rosszul ülni, tette hozzá a szakértő, akivel Herceg Zsolt beszélgetett.
A rossz szék sajnos elég gyakori az iskolákban még ma is. Az olyan, hogy a széknek a méretezése sok szempontból rossz, de a legbosszantóbb az az benne, hogy a háttámla az valóban háttámla, tehát a lapockát támasztja meg. És ott, ahol a derekat kellene támasztani a széknek, mert a helyes üléshez az kell, hogy a derekat megtámaszthassuk a széken, ott pedig csak a levegő van, az ugye lássuk be, nem támaszt annyira.
Egyébként önmagában a sok ülés is káros, nem? Tehát annyira egyetlen szék sem lehet jó, hogyha órákat kell ülni benne, az egészséges legyen.
Természetesen így van. Vannak mérnök hallgatók, akik ilyen témában akarnak szakdolgozatot írni, és akkor engem szoktak keresni, hogy na segíts valami újat kitalálni, olyan széket, ami helyes ülésnek, meg a gerincnek jó. És akkor szoktam mondani nekik, hogy már mindenki van találva, én nem tudok új ötletet adni, ha csak azt ki nem találná valaki, hogy katapultálna a szék, kilökné azt, aki benne ül. Mert pontosan így van, nem jó hosszan sokat ülni. Mindenképpen, akinek ülő foglalkozása van, annak óránként föl kell kelnie néhány percre. Mondjuk az iskolában ez szerencsére megvan, mert az órák között szünet van, ott fölkelhetnek, de a hosszas ülés az mindenképp rossz.
Milyenek lesznek az új gerincbarát iskolai székek?
A helyes ülés az olyan, hogy a gyerek lába leér a földre, a széknek az ülőfelülete ne legyen olyan mély, hogy ne tudjon rajta hátra csúszni a fenekével egészen, mert ugye, ha túl mély a szék támlája, és nem tud emiatt hátra csúszni, azért van, mert a tért hajlata nem engedi hátrébb. A szék támlája az olyan helyen legyen az ülőfelülethez képest, hogy a derekat támasztja meg. A jó széknek tehát az az ismérve, hogy a gyerek testméreteihez igazodik, a szék magassága, tehát az ülőfelületnek a magassága, az ülőlapnak a mélysége, és az ülőlaptól a háttámláig, helyesebben deréktámláig tartó távolság. Ezek azok a méretek, amik a testméretekhez kell, hogy igazodjanak, mert egy kicsi gyereknek egész más méretezésű a szék, mint egy felnőttnek. Manapság az iskolákban az az általános, hogy a kicsi gyereknek nincsen megfelelő szék. Mondjuk az is igaz, hogy lehet, hogy régebben nem volt ennyi picike elsős, mint most, de most már erre figyelni kell.
A jó széken is lehet rosszul ülni, ugye? A gyerekek aztán pláne képesek rá.
Bizony, igen. Vannak jó székek már most is. Villamosokon vagy sportstadionokban sokszor látja az ember, hogy jó székek vannak, de ott is tudnak rosszul. Úgy kell rosszul ülni a jó széken, hogy minden ott van arra, hogy az ember a derekát megtámasztassa, de ő nem tolja a fenekét hátra, hogy megtámaszkodhasson a derék, hanem előre csúszva ül, tehát a medence és a derék azt tulajdonképp szinte elfekszik az ülés közben. Ez amikor rosszul ülünk, akár a jó széken is. Persze a rossz széken mindegy, azon így is lehet ülni.
Mikortól lesznek új gerincbarát székek, és hogyan a magyarországi oktatási intézményekben?
Idén 25. július 1-től kötelező az, hogy csak ilyen székeket szerezhetnek be az iskolák. Amennyiben éppen új széket vesznek, figyelembe kell venni a gyerekek testméreteit, és annak megfelelő méretezésű széket, és a szék méretezés az akkor megfelelő, ugye, hogyha még a deréktámla is azon a helyen van, ahol a derekat támasztani fogja.
A pedagógusok honnan fogják tudni, hogy milyen széket kell venniük a gyerekeknek? A gyerekek is sokfélék.
Az oktatási hivatal honlapján jelent meg a iskolák kötelező felszerelési jegyzéke. Most egy módosítás jelent meg rajta, ez, hogy július 1-től csak a megfelelő méretezésű székeket lehet venni. Van egy táblázat, amiben ott van, hogy hány centi magas gyereknek a szék méretei milyenek, és ilyet kell venniük. Az államtitkári levélben meg is írták az iskoláknak azt a honlap helyet, az Országos Gerincgyógyászati Központnak a honlap címét, ahol a pedagógusok számára rengeteg segítő dolog fönt van. Tehát ha ezt a honlap helyet megkeresik, akkor ott megtalálják a segítséget ahhoz, hogy hogyan is igazodjanak el akkor a cégvásárlás rejtelmeiben. Például egy fejlesztő mérnök vizsgálatai alapján, amelyeket persze én magam is segítettem, mert a gerincvédő szempont pontot azt én tudtam hozzá. Ő megállapította, hogy első osztályos gyerekek esetében körülbelül a gyerekek fele az, aki a nagyon-nagyon pici széket igényli, és körülbelül fele az, aki a csak kicsi széket. És a másodikosoknál milyen arányban, és a harmadikosoknál milyen arányban kell venni az ilyen vagy olyan méretezésű székeket, tehát nem muszáj megmérniük a gyerekeket, megnézhetik ezt a táblázatot, és ennek alapján már tudhatják, hogy ha elsősöknek rendelnek, akkor ilyen és ilyen arányban, ilyen és ilyen méretű széket rendeljenek. Ez egyik, amit kapnak segítséget, másrészt pedig egy oktatófilmet készítettünk, és az is ugyanezen a linken érhető el, amiben pedig elmutogatom nekik, hogy mi is ez a szempont, hogy hogyan ülünk helyesen, hogy segíti a szék a helyesülést. Végvesszük kisebb gyerekkel, nagyobb gyerekkel, hogy egy adott méretezésű szék az most annak a gyereknek jó vagy nem jó. Tehát ha ezt végignézik, ez egy 7 perces kis rövid film, akkor ebből nagyon jól megértik, hogy mi is itten a helyzet.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!